A feltámadott tekintete. Mária ott állt a sír előtt és sírt. Amint így sírdogált, egyszer csak benézett a sírba. Látta, hogy ott, ahol Jézus teste volt, két fehér ruhába öltözött angyal ül, az egyik fejtől, másik a lábtól. Megszólították. Asszony, miért sírsz? Mert elvitték uramat, felelte, és nem tudom, hova tették. E szavakkal hátrafordult, és látta Jézust, amint ott állt, de nem ismerte föl, hogy Jézus az. Jézus megkérdezte, asszony, miért sírsz, kit keresel? Abban a hiszemben, hogy a kertész áll mögötte, így felelt. Uram, ha te vitted el, mondd meg, hova tetted, hogy elvihessem magammal. Jézus most nevén szólította, Mária. Erre megfordult, és csak ennyit mondott, Rabboni, ami annyit jelent, mint mester. Jézus ezt mondta neki, engedj, még nem mentem föl atyámhoz, inkább menj el testvéreimhez, és védd nekik hírül, fölmegyek atyámhoz, és a ti atyátokhoz, Istenemhez, és a ti istenetekhez. Mária Magdolna elment, és hírül adta a tanítványoknak. Láttam az Urat, és ezt mondta nekem. Ebben az elmélkedésben a föltámadt Jézus tekintetével találkozunk, amely tekintet kísér mindig, mert ígérete szerint a föltámadt Krisztus mindig, láthatatlanul ugyan, de valóságosan köztünk van egészen a világ végéig. Szenvedése előtt, hogy segítse tanítványait annak a zavarodottságnak a legyőzésében, amelyet majd halála okozhat nekik, a szülőasszonyról szóló hasonlatot mondta el nekik. Jézus ezt mondta, bizony, bizony mondom nektek, ti sírtok majd és jajgattok, a világ azonban örülni fog. Szomorkodtok, de szomorúságtok örömre változik. Az asszony is szomorú, aki szül, mert elérkezett az órája, amikor azonban megszületik a gyereke, azon való örömében, hogy ember született a világra, nem gondol többé a gyötrelmeire. Így most ti is szomorúak vagytok. De viszont látlak benneteket, és akkor majd örül a szívetek, és örömötöket nem veheti el tőletek senki. A tanítványok szomorúsága Jézus halála után éppen abból eredt, hogy Jézus már nem volt velük, fizikailag többé nem látták. Az hiányzott, akiben reméltek, aki szemük világa volt. És most, hogy az ég alján feltűnnek a hajnal első fényei, a föltámadott találkozásra jön látható, elsőként az asszonyok találkoznak vele, a kenetvivők, akik az ő kegyes, irgalmas szívüktől indítva már akkor elindultak a sírhoz, amikor még sötét volt. Máté elbeszélésében az asszonyok együtt mennek, egy angyaltól fogadják a föltámadás hírét, közben eltávolodva a sírtól találkoznak az élő Jézussal, aki ragyogó tekintettel rájuk néz, szeretettel köszönti őket. Békesség nektek, azok leborultak, hogy imádják, de Jézus azonnal elküldi őket, hogy vigyék a hírt az apostoloknak, és hogy menjenek Galileába, majd ott meglátják őt. János az evangéliumban Mária Magdolnát emeli ki, aki mint egyedülálló módon találkozik a föltámadt Jézussal. Éged benne a vágy, nyugtalanul keres, fájdalmára nem lel vigaszt. Így megjelenít minden Istent keresőt, a kétségtől gyötrődő keresőket, és a halál útján vergődőket, a homályban tévejgőket. Mária valójában a sírhoz megy, amikor még sötét van. Futva teszi meg az utat, de azt látja, hogy a zárókövet elvették a sír bejáratától, és rögtön arra gondol, hogy valaki elrabolta, és akkor újra futólépéssel hazafelé indul, hogy hívja Simon Pétert. Mária ekkor még valóban a hit homályában él, és elragadja őt a kétségbeesés. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit kedvelt Jézus, és hírül adta nekik. Elvitték az Urat a sírból, és nem tudni, hova tették. Ettől az aggodalomtól hajtva az apostolok is, eddig a félelem lebénította őket, mozgásba jönnek. Simon Péter és a másik tanítvány a sírhoz futnak. Mária az elmozdított kő láttán rablásra gondolt. Péter bemegy, látja az üres sírt, szemügyre veszi a letett halotti lepleket, de Jézust nem látja. Gondolatban mélyed, nem talál magyarázatot a tényekre. Ettől eltér János. aki látva a lepleket olyan módon elhelyezve, hisz. Egy ragyogó fénysugár, a nap kezd fölkelni, de ők még nem látják Jézus személyét, még egy súlyos kő nyomja a szívüket az első fények ragyogása ellenére. A tanítványok ezért ismét hazamennek, bezárkóznak a falak közé, mert félnek. Mária azonban ott marad a sír közelében, nem képes otthagyni azt a helyet, és fájdalmában sírdogál. Nem maradt más, mint a könnyei, mert arra gondol, hogy mindörökre elvesztette az ő szeretett mesterét. Legalább most kifejezhetné tiszteletét meggyötört testénél, hogy még egyszer letörője illatszerekkel, és ráöntse minden könnyét. A sír azonban üres, könyörtelenül üres. Ki vitte el, kérdi folyton Mária Magdolna, és nem tud elszakadni ezektől a gyötrő gondolatoktól, sem elállítani könnyeit, ami miatt csak homályosan lát. Ennek alakjában tudjuk ismét megtalálni az evangélium kulcsát annak a történelmi helyzetnek, amely folyton ismétlődik. Mária siratja a megölt életet, sírása átöleli a századokat, mert az életet folyton keresztre feszítik. Kezdve attól, hogy Káin megölte Ábelt egészen napjainkig, amikor a fegyverek kegyetlenül gyilkolnak, az emberiség megsír. A harmadik nap hajnalán tehát Mária Magdolna vigasztalanul sír, mert azt gondolja, hogy örökre elvesztette Jézust, azt, aki attól fogva, hogy kiszabadította a gonosz hatalmából, élete egyetlen értelme lett. Miközben Mária könnyektől elhomályosult szemmel nem lát, egy hang jut el hozzá, mint valami fénycsóva. Asszony, miért sírsz? A válasza még az a megrögzült gondolata, amely mint egy nyomasztó gond, rémálom. Elvitték Jézust. Elgondolhatjuk a jelenetet a mi helyzetünkben. Akkor senki nem vitte el Jézust, mert föltámadt, ma pedig Jézust elviszik a társadalomból, a családból, a fiatalok szívéből, egészen a kicsi gyerekekig. Jézus eltűnésével eltűnik az élet igazi reménye, csökken az emberi személy értéke, nincs se szeretet, se öröm. Nos, Mária Magdolna szerette volna kifejezni tiszteletét a megfeszített test iránt, és arra gondolt, hogy valaki elvitte. Napjainkban az anyagelvű materialista kultúra, amely uralkodóvá vált a legnagyobb hangon, mint valami tudományos igazságot hirdeti, hogy Jézus soha nem létezett, nem történelmi személyiség, hanem azon hiszékenységünk terméke, hogy biztonságra van szükségünk. Ennek eredménye meg mi lett? Az egyre jobban terjedő aggodalom, amely lassan átitatja a lelkeket, bezárja a jövő kilátásait, elveszi az életkedvet, hiszen egy ilyen életnek nincs értelme. A föltámadt és élő Jézus megismerteti magát Mária Magdolnával. Amikor a levertség, csalódás és kísértés perceiben a szívünk keres valakit, mint üdvözítőt, akkor Jézus megjelenik és kinyilvánítja magát. De szükség van az őszinte könnyekre, és valóban keresni őt alázatos és egyszerű szívvel, hittel és reménnyel keresni, a szeretettől indítva. Hosszúra nyúlhat a keresés, de soha ne adjuk fel, még akkor sem, ha nem találunk megértésre, vagy éppen rossz bánásmódban részesülünk emiatt. Az Úr hiánya a lelki úton, a kegyelem állomásai. Az Úr játéka, aki azt akarja, hogy megtisztuljon, erőteljesebb legyen keresésünk. Azt akarja, hogy úgy ismerjük fel, mint az egyetlen szükségeset és életünk középpontját. Fontos ebben a hiányban is fölismerni az Úr rejtett jelenlétét, aki belsőnkben tekint ránk, megvilágosít, és hogy menjünk tovább az ő keresésében, túl az érzékelhetően, hogy a természet fölöttiben higgyünk, és megharcoljuk a jó harcot, hogy megőrizzük a hitet. Valóban, ha Krisztust elveszítjük, az életünknek nincs tovább értelme, és mint Mária Magdolna nem marad más hátra, mint keservesen sírni. De ha legalább sírunk, ez már a jel, hogy hitünk nem aludt ki egészen, és ezért felismerhetjük magunkhoz közel, akiről azt hittük, hogy elveszítettük. Éppen ellenkezőleg. Ő itt van jelen, átfog tekintetével, és nem hagyja, hogy a semmibe zuhanjunk. aki a belső ürességtől szenved, hogy semmi emberi vigaszt nem tudja kielégíteni, betölteni ürességét, abban ez a hiányérzés életben tartja a reményt, és eljut az Úr jelenlétének fölismerésére. Nagy meglepetéssel hallhatjuk mindannyian, miért sírsz? Nem hiszed, hogy én veled vagyok a világ végéig? Ha engedünk pessimizmusunknak, könnyen kijelentjük, elvesztem, nagyon mélyre zuhantam. De a zsoltáros azt mondja, Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, hogy ülök-e vagy állok, gondolataimat látod messziről, látsz, ha megyek vagy pihenek. Minden utam világos előtted. Jézus maga megígérte, ime én minden nap veletek vagyok a világ végéig. Az ige igaz, mert Isten szava, ahogyan megígérte, úgy van. Veletek vagyok, pedig Jézus földi élete a mennybe menetellel, az atyához való visszatérésével végződik. Kérdés tehát önkéntelenül adódik, nem jogos a szomorkodás, attól kezdve, hogy tekintete eltűnt a történelemből. Az a tekintet, amely kijelölte a tanítványok útját. Az a határozott tekintet, amely az elveszetteket megerősítette, amely annyi szívet megtérített, annyi sebet meggyógyított, visszaadta a reményt leginkább elhagyottaknak, most nincs számunkra. Eltűnt fizikailag, de visszakaptuk lelkileg. Fölment a mennybe, Krisztus elküldte a földre az ő szent lelkét, a belső fény ajándékát, az új tekintetet, amely láthatatlanul lát. Minden nap a végső cél felé való előrehaladás, a döntő találkozás felé, de hiszen már ez a vele való mély közösség ideje, amelyet megélünk az igében, az eukarisztiában, a testvéri szentségben. Merjük őszintén, bátran, nagyra értékelni a keresztény hitünket. Attól még senki sem modern, haladó, ha tagadja Istent, vagy és ezen az alapon haladónak mondja magát. A hívő ember nyílt tekintettel szemléli a történelmet, nem imádja, vagy éppen rettegéssel bálványozza az eseményeket, jelenségeket, személyeket. Ez a történelem nem csak a régi idők eseményeiből áll. Az új szövetség itt, köztünk folytatódik az egyház szentségeiben. A keresztény ember tudatában van annak, hogy szent történelemben él, olyan világban ma is, ahol Isten nem szűnik meg munkálkodni, közreműködni, és csodálatos cselekvéseket hajtani végre, amelyek megtérésben és a szívek megszentelődésében teljesednek be. A keresztény szemlélet számára ez a valóságos történelem. Reálisabb a birodalmakénál, a találmányokénál, és titokzatos módon a természet fölötti szeretet működéseképpen éppen így bontakozik ki a Krisztus romolhatatlan teste. Ez a történelem úgy áll előttünk, mint egy cél felé rendezett terv. A cél Isten dicsősége, az ember megszentelődése, és ez beteljesült Jézus Krisztusban. Benne a teremtés elérte célját, a világ sikerült. Ebben az értelemben Krisztus az új Ádám örökre és örök időkre a legjobb ember. Jellemző vonása a világ keresztény szemléletének, hogy benne a döntő esemény már megtörtént. Eszerint semmiféle új mozdulatot nem hozhat Krisztushoz mérhetően fontosat. Így egy olyan eljövendő vallás, amiről sokszor beszélnek ilyen dolgokról, amely felé a kereszténység csak átmenet lenne, képtelen föltételezés. Krisztuson nem lehet túljutni. Érdekes, ahogy az evangéliumban Jézus gyerekkorának epizódjai között elmondják a bölcsek történetét. Anélkül, hogy a szereplők történetiségét és a történet hitelességét részleteznénk, az a föltűnő, hogy ezek a szereplők, amelyekről egyáltalán nem tudunk semmit, és akiket hallgatólagosan úgy írnak le, hogy távol állnak Izrael hagyományaitól és a vallási hagyománytól, amelyen belül beteljesedik az üdv történet, és így Jézus története is, A valóságban a kozmosz megfigyelésétől, egy külső eseménytől, csillag születésétől indulnak útnak. Kezdettől fogva nem tudják, hova vezeti őket ez a csillag, de érzik az utazás belső mozgását. Fokozatosan megértik, melyik utat válasszák, és azt is, hogyan értelmezzék a különböző lehetőségeket. Ők is megtapasztalják a tanástalanságot, a tévedést, a tévejgést, és ez egyenesen az ellenség házába vezeti őket, azok házába, akiknek nem érdekük befogadni a Jézus születő életét, sőt éppen ennek élete ellen akarnak támadni arra gyermekre, akinek küldetése, hogy messiásnak legyen. Ez Herodes háza, ahova a napkeleti bölcsek betérnek, de a bölcseknek még ebben a tévedésében is, és sötétségben is sikerül megszerezniük a megfelelő információkat, amelyek útjuk céljához vezetik őket. És érdekes, hogy ez nem annyira egy konkrét helyjel, mint inkább egy emberrel esik egybe, gyermek fölfedezésével, aki előtt az evangéliumok szerint leborultak, hogy imádják. Nos, ez történt az elmúlt évtizedekben mindazokkal, akiknek kényszerűen mindent el kellett hagyniuk. Azok a népek, akiket vagy őseiket az orosz hatalom Szibériába, vagy a kínai hatalom Mongóliába száműzött, ma az ottani keresztény-katolikus közösségek magvai lettek. Nem tudták, hol vezeti őket ez az út. Akkor hazát kerestek, vagyis olyasmit kerestek, ami vissza tudja adni nekik az identitást, az összetartozást. Ezért az életeden belüli tájékozódás nem azt jelenti, hogy tudod, mi fog történni, hanem emlékezz arra, hogy ahhoz, hogy az élet célt mutasson, nem nélkülözheti az irányt. A társadalom, a család, egy intézmény általában bizonyos értékek, műveltség, bizonyos látásmód és életvitel közvetítésével adja ezt a fajta tájékozódási irányt. Ma úgy tűnik, hogy minden intézmény, amelyet erre a célra hoztak létre, válságba került. Az oktatás így az egyszerű mechanikára redukálódik, vagyis megmondják, hogyan működik az autó, de azt nem, hogy hova menjünk utunk során. Ezáltal egyre technikásabbak, illetékesebbek, működőképesebbek leszünk, de kiüresedünk a jelentést illetően. Csak azt nem mondták meg, hogy mindez az egész, az élet mire szolgál. Amikor az utazás célját az egyszerű szervezésre redukáljuk, azt kockáztatjuk, hogy előre kitaláljuk döntéseinket, és mindig rosszul érezzük magunkat, amikor az élet csalódást okoz elvárásainkban. Az ember ugyan megtervezheti az esküvőjét, hivatását, tevékenységét, úgyhogy elképzeli a dolgokat. Ez egyrészt persze jogos, sőt természetes, hogy akár csak részben is előre látjuk döntéseinket, amiről azt gondoljuk, hogy boldoggá tehet bennünket, emlékeztetnünk kell azonban arra, hogy a valóság mindig nagyon különbözik a képzeletünktől, és ha nem fogadjuk el ezt az elkerülhetetlen csalódást, eszményeink, ábrándjaink, fogjai maradunk. A férfi, akit szeretünk, a nő, akit szeretünk, sosem ideálisak, soha nem azok, amiket elképzelünk, hanem igaziak, vagyis különböznek attól, ahogyan a fejünkben mi elképzeltük őket. A világra hozott gyermek mindig különbözik az eszményünktől, megálmodott ideálunktól, és amikor ehelyett arra kényszerítjük őket, hogy eljátsszák azt a szerepet, amelyet kezdettől fogva eldöntöttünk róluk, bizonyos mértékig boldogtalanságra ítéljük őket. Gilles Deleuze azt mondta, hogy a legrosszabb boldogtalanság az, hogyan lehet mások álmait beteljesíteni. A magunk elképzeléseibe szerelmesedve boldogtalanná teszünk másokat és önmagunkat. Pál apostol keresetlen egyszerűséggel írja az efezusiaknak, nekünk, a kihozanító sorokat. Azt mondom tehát, és kérve kérlek titeket az Úrban, hogy most már ne éljetek úgy, ahogy a pogányok élnek, akik hiúságokon jártatják az eszüket. Sötétség borult az értelmükre, az istenes élettől elidegenedtek a bennük lévő tudatlanság miatt, amely szívük megátalkodottságának következménye.
alatt álmaim itt hozom, saromat szétfosztó vágyaim leoldom, elázott, elhagyott, meghasadt kereszt.